nekem van egy nagyon nagy kedvencem, egy gyakorlatilag egy szép irodalmi műről van szó, ez a Eiji Yoshikawának a Musashi könyvei. Uh-huh. Ez egy több kötetes ilyen történelmi sorozat, részben fikció, részben történelmi tényekre épül. Musashi, Miyamoto Musashi egy kartforgató mester volt Japánban, akinek óriási kultusza van még mind a mai napig. Ő egy ilyen kétkardos technikát, két karddal való vívási technikát honosított meg. Neki egyébként van egy könyve is, jelent meg annak idején, ez a könyv, ez kapható, és ez a Gorin no Sho, az Ötgyűrű könyve című kötet. Na mindegy, a lényeg, hogy ebben a könyvben van leírva az, amikor így Musashi rájön, hogy valójában nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, nem az a lényeg, hogy szamuráj vagy, nem az a lényeg, hogy karcsiszoló vagy földműves vagy szobrász vagy fafaragó vagy, hanem az a tudás, amivel abban a tevékenységben te rendelkezel. Tehát egy kartforgató, tehát hogy, na, még egyszer, hogy talán a hasonlat az volt, hogy te úgy is tudsz tanulni kartforgatást, hogy egy fazekast figyelsz munka közben. Uh-huh. És ez nagyon érdekes, mert hogy vagy valójában nem azzal, hogy 2000 vágás naponta egy mit tudom én, bambusz kévére, vagy ilyesmi, hanem az, hogy figyeld azt az embert, aki magasabb szinten van, mint te, abban a tevékenységben, amit folytat. És hogy iszonyatosan sokat lehet ebből is tanulni.
Hát alázatot, meg egy csomó mindent, persze.
Igen, és hogy ő például volt egy alkalom, amikor a vendéglátóinak, akik talán egy csata vagy egy pár viadal után sérüléséből éppen épült fölfele, és akkor itt segítettek neki, támogatták, stb. És azzal akarta meghálálni a gondoskodásukat, hogy farag nekik egy szobrot, valamelyik japán istenségnek a szobrát, uh-huh. és szerzett ehhez egy megfelelő fát, ott volt a kis kés, napokig, hetekig, hónapokig talán, japánoknál ezek nem elég súlyan előfordulnak ezek a túlzások, mondjuk hetekig gondolkodott rajta, hogy mit, hogy, meddig, amíg el mert kezdeni foglalkozni vele. Elkezdte, csinálta, és ez a klasszikus székely vicc materializálódott benne, mert hogy elfaragta, tudod, ez a, hogy is van ez a történet.
Fogpiszkál, annak jó lesz, nem.
Igen. Így van. És a vége az lett, hogy egy halomforgács maradt az egészből. Nem tudta megcsinálni. És óriási kudarcnak élte meg, de ez is az ő útjának a része volt. Tehát, hogy neki kellett ez a tanulság, kellett ez a kudarc ahhoz, hogy még jobbá váljon, hogy még jobban megismerje saját magát. Egy olyan típusú harcos volt egyébként, aki a japán történelemnek egyik nagyon fontos eseménye volt, a Sekigaharai csata, és ő ebben harcolt, és ráadásul a vesztes oldalon, és ő egy ilyen őserejű, zabolázhatatlan, elképesztő energiájú, vitalitású, de gyakorlatilag folyamatosan ez az energia így kiárad belőle, és nem tudta korlátozni, nem tudta kontroll alatt tartani, nem tudta fegyelmezni önmagát, és ebből kellett neki visszavennie, hogy eljusson egészen odáig, hogy ebből az örjöngő, félvad fickóból legyen belőle egy olyan ember, aki oda megy egy pár viadalra, és azt mondja, hogy az ellenfélenek, hogy amikor az megkérdezi tőle, hogy kezdhetjük, és akkor azt mondja neki, hogy már be is fejeztük.
Igen.
És iszonyatosan volt neki egy emblematikus párbaja egy másik kardvívóval, akivel így éveken keresztül így kerülgették egymást, és egyik is járta maga útját, a másik is járta maga útját, az egyik egy ilyen gazdátlan szamurájként, rólinként, ez volt a Musashi, a másik pedig Ganryu-nak hívják egyébként, de több neve van, és ez picit zavar a japánoknál, hogy mindenféle különböző, ugye, de attól függ, hogy milyen írásjelekkel van leírva, többféle olvasata van ezeknek. Na és a lényeg az, hogy ez a fickó, ez a másik fickó, ez elment egy egy daimyo mellé, és akkor egy ilyen vezető szamuráj lett belőle. Mind a ketten teljesen más utat jártak. És végre megbeszélték a párbajnak a helyszínét, egy kis szigeten, egy ilyen kis homokpadon találkoztak egymással. És a Muszasinak volt egy olyan taktikája, hogy már azzal kibillentette az ellenfeleit, hogy például késett. És ez rettenetesen idegesítő volt, meg rettenetesen irritáló volt, és tiszteletlenség is, igen, volt önmagában, de ő minden eszközt megragadott ahhoz, hogy kibillentse az ellenfelét, illetve hogy egy kedvező pozíciót alakítson ki magának. És képzeld el, hogy úgy ment el erre a párviadalra, a fáma szerint, hogy nem vitt magával fegyvert. Beszállt a csónakba, és a csónakban talált egy törött evezőt, és elkezdte faragni. És mire átértek, faragott belőle egy bokent, egy fakardot, és aztán ezzel győzte le az ellenfelét.
Hát ez igen, ezek és a japán legendák, de óriási.
De csodálatos. Hát, de igazából nekünk is ugyanígy megvannak a magunk hősei, ugyanígy megvan a magunk toldia, a kinizsink, a Dugovics Titusunk, és ezeknek egy része még létezett is.
Na, csapjunk bele a műsorba, mit
persze,
szólsz?
Toljuk.
Ez a Hozz egy verset Rimportré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel!
Sziasztok! Ismét itt vagyok, Rutai Gábor, költőmata mikrofon mögött, ez pedig a Hozz egy verset Rimportré magazin. És egy nagyon megható, csodálatos pillanat, hiszen a stúdióban a rádiózás egy nagy ágyúja, egy megkerülhetetlen alak, egy kopasz félisten, egy férfi, és vendége Vadon János. Sziasztok!
Köszönöm szépen a meghívást. Az eleje az olyan volt, mint egy ilyen standard Rádió 1-es promó, amiben azért jó adag irónia is van, mert hát ugye rólam aztán minden elmondhatod, csak azt, hogy nem rádiós
azért
félisten,
mondtam,
vagy nagy ágyú lennék.
Azért mondtam, hogy és vendége Vadon János.
És vendége.
Jó, hát figyelj, ennyi kopasz rádiós egy négyzetméteren az.
Hát a sok tesztoszteronnal.
Igen.
Ugye? Más küzd ennek a feleért is. Azoknak szép hosszú fürtjeik vannak, és a vastag dús szőrzet borítja a testüket. Nekünk nem.
Ki tudja, mi van a póló alatt?
Én trimmelek rendszeresen, úgyhogy tudom. Kevesebb.
Régóta próbálkozom már, hogy gyere be, és
miért?
Elég elfoglalt voltál.
Miért? Miért? Mondd meg, hogy miért. Tökre kíváncsi vagyok.
Mindjárt elmondom, csak előtte szerettem volna, hogyha beteljesül a te vágyad is, mi szerint elmondjuk azt, hogy az elmúlt két napban nem aludtál semmit.
Igen, az elmúlt két napban, két hónapban, két évben, az elmúlt 14 évben nem aludtam ki magam szerintem normálisan. Tehát van ennek a műfajnak egy elég erőteljes hátulütője. Annak idején az talán a Gundi mondta, hogy amikor ők abba hagyták a reggeli rádiózást, talán a Danubius Cappuccinót, akkor neki egy év kellett hozzá, hogy tisztességesen kipihenje magát, és úgy visszakapja a régi életét, a régi fittségét, a régi energiaállapotát, és ez nálam is így van. Tehát, hogy képzeld el, milyen jók lennék akkor, hogyha egyszer is kialudnám magamon.
Hát nem tudom, még a régi rádiókaféban reggeli műsort vezettem ugyanígy, de csak hétfő keddenként. És hát ettől a reggeli hajnali keléstől ez kibillent. Jó, hogyha minden nap kell az ember, nyilván akkor könnyebb a biológiai ritmusát ráállítani, mint mondjuk hetente egyszer-kétszer. Az katasztrófális.
Hát ez nálunk 14 éve megy.
Hogy miért hívtalak meg? Azért hívtalak meg, mert először is számomra érdekes, izgalmas emberek vannak itt, ez egy ilyen one man show, tehát tulajdonképpen olyat nem hívok meg, aki valamilyen oknál fogva
nem. És most egy nem ért rá.
Nem érdekelt, és hát senki nem ért rá, mert nyár van.
És néztem, hogy ki van a névsornak a végén.
Nem, hanem hogy az történt, hogy egy kedves gyerekkori barátommal, kollégámmal együtt forgatsz mostanában a várfoglalókat.
Igen.
És ez egy szuper jó kis produkció, nem akarom különösebben promózni, szerintem akit érdekel ez a téma, az már biztos találkozott vele. Egyrészt, másrészt pedig, amikor én belefutottam bármikor is a reggeli műsorotokba, akkor vele tudtam mindig a leginkább valahogy kapcsolódni szellemiségben, vagy nem is tudom, hogy micsoda. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor gyere el, és egy kicsit beszélgessünk így az irodalmi hálón keresztül, vagy nem is tudom mi, ismerjük meg akár ezt az oldaladat is. Úgyhogy örülök, hogy ez összejött, és hoztál egy nagyon jó kis verset.
Igen, igen.
Amit bár szerintem mindenki ismer.
De legalábbis azt hiszi.
Vagy épp ezt akartam mondani, vagy legalábbis azt hiszi, de másrészt, amikor mondtad, hogy ezt hozod, én ismét elővettem, és megint élvezettel olvastam el, és megint egy másik szemmel tudtam rátekinteni, úgyhogy tök jó, hogy ezt elhoztad, és fogunk róla beszélgetni, és kérted, mikor telefonon beszélgettünk, hogy hozzak esetleg a művel kapcsolatban valami érdekességet, lehet, hogy sikerült.
Igen.
Lehet.
És most nagyon, nagyon szépen épített fel egyébként az egészet, és most nem árultad el, hogy milyen versről beszélünk. Annyit kérek, hogy annak, tehát én sem árulom el még, hogy milyen versről beszélünk, hogy amikor meghalljátok a címét, ezt mondom a kedves hallgatóknak, akkor ne legyincsetek és kapcsoljatok el, és azt mondjátok, hogy akkor egy régebbi adást, vagy a majd a következőt meghallgatom, mert ez egyébként annyira elcsépelt, annyira közhelyes, annyira triviális, mert valójában szerintem nem az. Nagyon sokszor különböző irodalmi művek a saját népszerűségük áldozataivá válnak. Egyszerűen az emberek így ilyen vagy rosszul voltak prezentálva, vagy túl sokat hallották róla, vagy túl sokat emlegették őket, vagy olyan emberek emlegették őket, akiknek nem kellett volna, mert azért tudjuk, hogy sokan legitimizálják a saját személyiségüket, meg a saját értékrendszerüket, adott esetben mondjuk politikai terveiket, politikai kommunikációjukat azzal, hogy előrángatnak nagyon komoly történelmi személyeket, akik meg is érdemlik egyébként a figyelmet, meg a megbecsülést, és az ő szavaikat zsorozsmázva emelik magukat is egy másik szintre, vagy legalábbis próbálják. De ez még nem azt jelenti, hogy ők azon a szinten lennének.
Így van. És ez a vers pedig nem más, mint a Velszi Bárdok. Most már mondjuk ki, amit szerintem, hát lehet, hogy tényleg mindenki hozzá, hogy a Velszi Bárdok. Meg kellett tanulni érettségire.
Igen.
Ráadásul...
Jó, hogy már nem az anyám tyúkját hozta, az a kis hülye.
Igen. Bár megfordult a fejed.
Megfordult, persze.
És ráadásul egy ilyen kis történelmi szövet is átissza ezt az egészet, ugye a 48-49-es szabadságharc, és akkor miért kell ezzel foglalkozni, stb. És tud talán még egy-két dolgot is róla a keletkezéséről, de majd még erre vissza fogunk térni. De másrészt a te mondandóthoz hozzáteszem, hogy ez a műsor, ez nem verselemzés, hanem beszélgetünk, és lehet, hogy a végén a szamurájakról fogunk beszélni.
Még az is előfordulhat.
Még az is előfordulhat. Szokás ebben a műsorban az, hogy felolvassa a verset az, aki hozza.
Hú.
De ez most egy hosszabb vers, úgyhogy én erre nem szeretnélek rákényszeríteni, csak ha különösen ragaszkodsz hozzá.
Hát ha mondjuk kiemelsz nekem belőle egy részt, vagy rám bízod, hogy melyik részt olvassam fel, akkor én azt nagyon szívesen megteszem, mert amitől sok nagyszerű eleme van ennek a versnek, ennek a balladának, ennek az óangol balladának, ahogy ezt annak idén arra nyírta, de aztán ugye kiderült, hogy később ezt már egy picit így módosította, úgyhogy ugye a stílus volt angol, de hát valójában ez
igen,
nem egy fordítás.
Igen, majd elmesélem.
És azért is nagyon szeretem mind a mai napig, mert én a költészethez alapvetően úgy állok hozzá, hogy én azt gondolom, hogy mindig amiatt a világ, ugyanazokat az érzelmeket, ugyanazokat az érzéseket, ugyanazokat a gondolatokat járjuk körbe. Egy költőnek alapvetően az én megközelítésemből az a feladata, vagy az a célja, hogy ezeket az érzéseket olyan új köntösbe öltöztesse, úgy fogalmazza meg, ahogy korábban még kevesen. És az a fajta szóhasználat, amit Arany ebben a művében használ, azok a nyelvi bravúrok, amik benne vannak, teszik hihetetlenül élvezhetővé. Akár hallgatni, akár elolvasni, akár felolvasni, akár előadni. Egyszerűen csodálatos. Tehát, hogy hihetetlen jó gondolatok vannak benne. Aztán, amikor az ember így olvassa, hogy akár 3 éven keresztül is készülhetett, hogy mindig egy picit elkezdte, visszarakta a fiókba, megint elővette, megint írt hozzá, javítgatott rajta, stb. Akkor már ugye elkezdesz rajta gondolkodni, mert egy kicsit úgy érzed ezeket a dolgokat, hogy ez úgy kell történnie, mondjuk Arany esetében talán nem annyira, de mondjuk Petőfinél, hogy bemegy egy csárdába, és akkor ott kér egy, mit tudom én, valamilyen papírdarabot, vagy ha még akkor lett volna szalvet, nyilván nem volt, Elővesz egy ilyen kis csutak kis izét, kis agyon farigcsált, elírogatott ilyen kis...
Ikeás
ceruza véget, és akkor így hirtelen egy elkezd, így bevillan neki valami, elkezd írni, és aztán pedig, aha, és kész is van. Tehát valaki így de van, aki egyébként tényleg így dolgozik.
Na, én így, egyébként van, én így írom a verseket.
Tehát van ilyen, de arany, én azt gondolom, hogy arany ennél precízebb
nem,
volt, pontosabb volt.
Lehet tudni, hogy ő egy nagyon, én úgy szoktam mondani, egy ilyen jó szántóvető, aki jó munkás ember, aki oda teszi magát és írogatja. Ezt a verset elvileg 57 és 63 között írtam.
Igen.
És ugye megvan ennek az eredeti kópiája, mondjuk így.
Igen.
És azt kétféle tintával írta, az elejét meg a végét. És az például ebből a szempontból érdekes, hogy nem az történt, hogy igazából megírta, aztán még visszajárogatott és farigcsált rajta, és nagyon érdekes, hogy mi lett a mű eredet kezdetéből, mi lett a végére, mert szerintem, tehát nekem legalábbis tök mást mond az eleje meg a vége. Aki nem ismerné a Velszi bárdokat, ugye Edward király meglátogatja a leigázott Velszt, meghívást kap Montgomery várába, ahol ünnepelteti magát, és megkéri az ottani nem tudom, bárdokat, hogy akkor éltessék már őt.
És akkor, miután rommá alázza egyébként a vendéglátóit.
Így van. És akkor jön három bárd, majd esetleg ezt olvas föl majd nekünk, a három bárdnak a részét, addig esetleg keresd ki valahol középtájon. Jön három bárd, és ők elérneklik neki, hogy miért utálják őt, mire ő fölkapja a vizet, és az összes velszi bárdot kivégezteti, meghal az 500 bárd, és hát tulajdonképpen ő, miután hazatér, megtébolyodik, és tulajdonképpen ez lesz a vége, hogy ő folyamatosan a tébolyban van, mert a bárd dalai szólnak a fejében.
És valószínűleg nem tudom, hogy Arany amúgy tudta, vagy tudhatta-e, hogy Edward király aztán később megint egy ilyen büntető hadjárat közben halt meg. Tehát, hogy egy picit olyan az egésznek az érzete, mintha ez az átok, ez egyébként be is következett volna. Tehát, hogy gyakorlatilag ez az 500 bárd, aki mondjuk a népes szabadságnak a mártírja lett, azért, mert nem voltak hajlandók egy zsarnokot hájpolni, egy zsarnokot dicsérni, ezek ugye megátkozták. Elsősorban egyébként, hogyha elolvassuk ugye a művet, akkor látjuk, hogy a harmadik bárd volt az, aki a legbátrabb volt, az átkozta meg, aki kéretlenül lépett a színre, akinek nem kellett volna meghalnia. És ezek igazából valószínűleg ő is olyan értelemben a központi figurája, ez a harmadik bárd, aki állítólag, ezt nem tudjuk, vagy lehet, hogy ezt már csak így később így a kritikusok, vagy művészettörténészek, vagy irodalmárok szőtték bele, esetleg Arany elejtett valahol valami kis félmondatot, hogy ez elvégben Petőfi lehetett, vagy Petőfi, de aztán később kiderült, hogy talán maga, de én azt gondolom, hogy ha már két figura közül választhatok, aki ihlette ezt a harmadik, a legbátrabb, és egyébként nem feltétlenül, nem kellett volna mártírra válnia ennek a bárnak, ugye, szóval ezt a harmadik bárdot, akkor én azt gondolom, inkább Petőfi, mint Arany, mert Aranynál mindig érzek egy picit kis megalkuvást.
Hát ott mindig van, akár a vers publikálásával kapcsolatban is, mert először ugye óangol balladaként jelentette meg a saját lapjában, ami arra utalna, hogy ez tulajdonképpen egy fordítás, de aztán a fél év összefoglalóban már a tartalomjegyzékben már odaírta, hogy ez tulajdonképpen ez az ő verse.
Megvárta a visszajelzéseket valószínűleg egy kicsit így.
Nem annyira, még a kiegyezés előtt vagyunk, még nem annyira akarta ezt felvállalni, viszont ha
nem akarom megbántani, ő az a típusú házőrző, amelyik kicsit örül neki, hogy lánc van a nyakán, mert hogy tud rá hivatkozni.
Igen, fogjál. Az a típus, jó.
Petőfi nem ilyen volt.
Viszont ha meg úgy vesszük, hogy ő az a kéretlen bárd, aki elmondja a saját véleményét, akkor ez akár lehet Arany is, hiszen erős a párhuzam, az Edward király és Ferenc József között, és mégis csak ő mondja el ezt a verset a saját tollával, ilyen szempontból akár még vele is tudjuk azonosítani. Na, mi térjünk rá a szövegre, erre a három bárnak a néhány verszakára.
Na, azt mondja, hogy Honnan jöjjön? Honnan hát, kezdjem?
Azt mondja, hogy... Hát mondjuk itt van, király, kitette idet, nem?
Aha, jó, akkor egy picit így a, még az előző bevezető rész is. Jó, azt mondja, hogy... Ja. Szó benszakad, hang fennakad, lehellet megszegik. Ajtó megöl, fehér galamb, őszbárt emelkedik. Itt van, király, ki tette idet, elzengi, mond az agg. S fegyver csörög, halló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, halló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjivad, te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei, halomba, mint kereszt, hogy sírva tallóz, aki él. Király, te tetted ezt! Mágjára el! Igen kemény, parancsol Eduárd. Ha! Lágyabb ének kell nekünk, s belép egy ifjú bárd. Ah, lágyan kél az esti szél, Milford öböl felé, szüzek síralma, özvegyek panasza, nyők belé. Ne szűj, rabot, te szűz, anya, ne szoptass csecsemőt, sint a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerön sivatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magáraval, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduárd, nevet ki dicse lejtené, nem él oly velszibárd. Emléke sír, alantom még, no halld meg, Eduárd, átok fejedre minden dal, melyet zeng velszibárd. Meglátom én, s parancsot ád, király rettenetest, mágjára, aki ellenszegül, minden vesz énekest.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Csodálatos átéléssel.
Szerettem. Szerettem ezeket a idézőjelben szó, pozitív értelemben mondom, hatásvadász dolgokat. Aha. Tehát, hogy bele tudom élni magam.
Na, tök jó. Oké.
Majd értesítjük, Vadon úr. Köszönjük.
Köszönöm.
Következőt legyen szíves.
Mit hozott még?
Igen, ezek, igen, és ezen kívül jó, van esetleg valami, ami...
És akkor most elő is adna valamit. Na, kérlek szépen, már említetted azt, hogy hova nyúlik vissza, vagy honnan eredhet ez az egész sztori. A 17-ben volt Arany Jánosnak a születésének a 200. évfordulója, és... A BBC utána járt egy kicsit ennek, hogy történelmi szempontból, hogy van ez az egész dolog Edward királlyal, meg ezzel a Bart történettel. És azt mondják, hogy valahonnan valamilyen velszi történelmnek a süllyesztőjéből sikerült neki, vagy valami morzsából összefabrikálni ezt a történetet. Ugyanis Montgomery polgármester elmondta, hogy például ott egyáltalán nem ismerik ezt a történetet. Tehát, hogy annyira erős és jó sztori, ráadásul egy jó velszi sztori lehetne ez az egész, nem ismerik. Tehát ott például...
Ez így nincs meg nekik.
Ez nincs meg nekik, képzeld el. És hát ezen az évfordulón, arany évfordulóján meghívták egyébként őt, Eric Fairbrother Montgomery polgármestere volt akkor, és ő posthumusz Montgomery szabad polgára címet adta Arany,
igen,
Jánosnak.
Igen, ez a bakancslistás nálunk, a Vadonéknál egyébként.
Igen?
Azóta, amit olvastam róla. Igen, nem, a tábla is egy jó erős selfie mellette.
Na, szuper.
Az Instámra.
Úgyhogy ez egy ilyen érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban. A másik pedig...
De egyébként ezzel szerintem azért nincsen semmi gond, mert minden egyes népnek a történelme tele van olyan történetekkel, amiknek nem feltétlenül az a célja, meg az az üzenete, hogy egy történelmi eseménynek, vagy egy történelmi személynek állítson emléket, hanem az, hogy valamilyen szinten egy példát mutasson, egy üzenetet adjon át, hogy valamilyen érzés, valamilyen nemzeti lelkület, valamilyen dolog, mint ahogy ennek a műnek a születése is valójában arról szólt, hogy a 48-as, 49-es szabadságharc utáni megtorlást, ami egy egész országot tett egyébként valószínűleg tönkre, és gyakorlatilag olyan szinten folytott el minden egyes nemzeti érzületet, és félelmet gerjesztett, és bizonytalanságot, és olyan érzéseket, amiket valahogy fel kellett dolgozni. És ezek a művek, ezek segítettek ezeket így feldolgozni. Ezért van szükség a hősökre, ezért volt szükség Dugovics Tituszra is, akiről egyébként tudjuk, hogy valószínűleg ő is szintén egy ugyanilyen králmány volt. Nem kizárt. Igen, lehetett. Minden egyes várostromnál volt valaki, aki vagy készakarva, vagy véletlenül lezúgott a várfalról, és esetleg magával rántott egy törököt, egy labancot, egy nem tudom mi, egy lófarkas zászlót, vagy éppen egy császári lobogót, nem tudjuk. Lehetett. Nem ismerjük a nevüket általában. A legnagyobb hősönök a nevét egyébként soha nem ismerjük. Tehát, hogy mindig arról beszélünk, hogy és a legnagyobb tisztelettel mondom, én ezeket az embereket tényleg végtelen módon tisztelem, és nagyon fontos személyeknek tartom a magyar történelmet, de Szondiról beszélünk mondjuk Zrínyiről, vagy most beszélünk Hadikról, de azokról a névtelen harcosokról, azokról a névtelen végvári vitézekről, azokról a névtelen huszárokról, akik mögötte voltak, és akikkel megvívták a harcukat, és ezeket a fantasztikus hőstetteket véghez vitték, vagy éppen mártír halált haltak velük együtt. Azoknak a neveit nem ismerjük, és ők pontosan annyira megérdemlik azt a tiszteletet, megbecsülést az utókor részéről, amit azok az emberek, akiknek a nevével fémjelzik ezeket az eseményeket. Most például nemrégben forgattunk Szigetváron, és ott például van egy teljesen épp holttest, illetve gyakorlatilag nyilván egy csontváz, az épp csontváz azt jelenti, hogy tele van mindenféle sérülésekkel, tehát hogy látszik, hogy vannak rajta szabjavágás, nyomok, mindenféle sérülések, nyilvesszőtől származ. Nem tudjuk, hogy magyar volt, vagy nem tudjuk, hogy török volt. A belső várnak a romjai alatt találták meg ezt a testet. És amikor ott állsz mellette, és így testet ölt valami, amiről addig csak olvastál, meg láttál róla mindenféle kis török miniatűrákat, meg nagy magyar festők megfestették, meg minden leírták, filmet hál' Istennek még nem csináltak belőle, mert viszonylag értékelhető magyar történelmi filmet sikerül az utóbbi időben csinálni. Köszönöm, hogy megemlítetted itt a Hadikot is, és de ott állsz mellette, és valahogy, tudod, libabőrös leszel tőle.
Hát igen, mert testet ölt.
Igen, mert ő ott volt.
Nem egy személytelen valaki, hanem ott van a szem. Szerinted az, tehát igen, ez az a pillanat, amikor nekem az jut eszembe, hogy mennyire kell nekünk nyomot hagynunk, mert egy hadvezér, akikről tudunk, akiket föl is soroltál, ugye róluk szólnak a dalok, meg a híradó. És a többiekről meg nem, akik lehetnek ugyanakkor a hősök. De akikről szólnak a dalok, meg akikről szól a híradó, azoknak mennyire fontos szerinted az, hogy nyomot hagyjanak, és itt nem csak a hadvezérekről beszélünk, hanem akár te rólad is, akiről szólnak a hírek.
De nem feltétlenül. Szerintem kell egyfajta, hát ha engem kérdezel, én igazából nem akartam soha nyomot hagyni. Volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy de jó lenne nyomot hagyni magam után, csak aztán rájöttem, hogy ezért nem vagyok elég tehetséges. Tehát, hogy nincsen bennem semmiféle olyan igazán jelentőségteljes, vagy igazán olyan jellemvonás, vagy a tehetségnek egy olyan szikra, hogy az élet bármilyen területén, hogy én arra fel tudjak építeni valamit. És azóta én inkább ilyen szemlélődő ember vagyok. Rájöttem, hogy hol a helyem.
De amikor még volt, akkor mi volt benned? Akkor fiatal voltál, csináltátok ugye a Télapó akciócsoporton. Arról az időszakról beszélünk?
Például. Tehát akkor azt hittem, még nyilván csináltam iskolújságot, nyilván én is írogattam ilyen verseket, meg dalszöveget, meg mit tudom. Tehát az ember ezeken a stációkon így átesik. Amikor tehát hogyha humán beállítottságú vagy, akkor így előbb-utóbb így te is akarsz verse, mert én is tudok olyat, nem tudsz. Én is tudok olyan dalszöveget, nem tudsz. Tehát, hogy aki meg tud, annak meg gratulálok, köszönöm szépen, és örülök neki, hogy egy levegőt szívhatok, de én nem vagyok ez sajnos. Tehát, hogy volt egy-két jó pillanatom, és akkor így meg tudtam így fogni dolgokat, de én azt gondolom, hogy nem az ilyen a standard magas szintű teljesítményről szól valójában a tehetség. Nem pedig arról, hogy egyszer-egyszer elcsípsz egy pillanatot, hogy van egy ihletett pillanatod, és akkor valamit meg tudsz fogni. És akkor utána meg semmi más. Tehát, hogy így, én azt gondolom, hogy hogy ez tudod, ez olyan, mint amikor valamit elcsípsz. Az igazi profit, akár a sportban is mondjuk így szerintem az jellemzi, hogy átlagosan magas színvonalat tud hozni, és hogy sokkal többször tudja produkálni azokat a csúcspontokat, amik a kevésbé tehetséges, vagy nem annyira tehetséges, de szorgalmas embereknél mondjuk egyszer-egyszer jönnek elő. Az igazi profi, az mindig hozza ezt, ő elvárható, tudod. Tehát, hogy így egy csomó olyan sportolónk is van nekünk, akik, mit tudom én, olimpián odaértek, hoztak egy aranyat, most direkt neveket nem akarom mondani, mert ezek csodálatos emberek, de ugyanakkor meg tényleg nem kell nagyon utálásni a dolgoknak, hogy egyszer volt egy arany, tudod, egykor ott a surranó pályán ott elúszott, és akkor összejött az arany, de valahogy utána nem.
Kikapnak a felvertől és aztán,
igen. Hát nem, a tehetségekről beszélek, bocsánat, nem a labdarúgóinkról. És tudod, az amatőrök, meg ezek a futottak még kategóriások, azok meg nem ilyenek. És nem, tehát nem degradálom, csak az emberek tudni kell, hogy elő vagy utóbb rá kell jönnöd arra, hogy érdemes valamivel foglalkoznod, energiát fetszölnöd bele, vagy sem. És én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha az ember vesz egy nagy levegőt, hátralép egyet, kicsit magába száll, és elfogadja azt, hogy ő nem annyira tehetséges, mint azok az emberek, akiknek a nyomdokaiba akart lépni, vagy akikre ő egyébként felnéz. És akkor inkább szemlélődj.
Így
van, abszolút így vagyok.
És ez változhat szerinted?
Nem. Hát
te most már berendezkedtél, hogy a te életedben igen. Ilyen csúcspont az...
Már nem lesz. Van, de valójában az hát ez a várfoglalók, ami egy olyan típusú műsor, meg egy olyan típusú csúcspont, ami igazából testet öltött, vagy lett belőle, de valójában az régóta bennem volt. Tehát, hogy az igazából, mi kaptunk egy lehetőséget, hogy csináljunk egy olyan műsort, ami a történelemről szól, a várakról szól, meg arról a természeti közegből, ahol ezek a várak vannak, és de ez bennem volt korábban is. Egyszerűen most csak lehetőséget kaptunk arra, hogy az én elképzeléseimet, az én gondolataimat, az én hozzáállásomat ehhez a témához megmutassuk. De ez nem azt jelenti, hogy én értek hozzá a legjobban. Ez nem azt jelenti, hogy nálam jobban ezt nem tudná senki csinálni. Én a rádióműsorunk kapcsán is sokszor mondtam már azt, és akkor így általában ezt nem veszik komolyan, mert érted, tehát hagyjál már, akkor oda megy valaki, és akkor azt mondja, és akkor bebizonyítja, hogy jobb nála, és akkor be tud épülni oda harmadikként úgy, ahogy, vagy jobban, mint ő, és akkor ő feláll és elmegy. Igen, felállok és elmegyek. Tehát, hogy nekem igazából nem fontosak a saját ambícióim annyira, hogy én ne vegyem észre magam. Sokkal kellemetlenebb az, amikor az ember nem veszi a lapot. Tudod, amikor lejátszanak a színpadról, és nem akarod tudomásul venni, hogy hát azért ő jobb lenne szerintem akkor.
Hát nehéz észrevenni.
Ádámnak. Tehát, hogy így figyelj, ki mondja meg neki, tudod?
Hát ezt akartam, hogy ki fog szólni.
Igen, ki fog szólni neki, hogy most ez most nem őt tapsolják. Tudod. És ez szerintem valószínűleg ez a korral is járt, tehát nekem viszonylag hamar megjött már ez az érzés, tehát nem kellett várnom mostanságig, tehát nem kellett 50 éves embernek lennem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy hát gyerekek, már nem lesz belőlem egy, hogy hívják.
De látod, hogy arról van szó, hogy értékteremtés, akkor ezt a városműsort jelölöd meg.
Mert nincs benne kompromisszum. Vagy nagyon-nagyon kevés kompromisszum van.
Úgy, hogy közben pedig akár egy komoly, mondjuk szemléletformáló lehetőségeid van reggelenként.
Szó, tehát, hogy beleférnek.
De bocsáss meg, tehát, hogy akkor az például már tele van kompromisszummal ezek szerint.
Egyértelműen. Uh-huh. Egyértelműen. Az egy reggeli rádió műsor, az a feladata alapvetően, hogy egy kicsit így ahogy szokták mondani, közösen szürke hétköznapokra elterelje a figyelmét a hallgatónak, hallgatóinknak. És ha én most reggelenként mindig az én számomra értékes dolgokkal jönnék, ezek a számomra értékes dolgok, ezek én ezt tökre el tudom fogadni, hogy mások számára nem annyira izgalmasak, nem annyira értékesek. Reggel nem biztos, hogy ezekről a dolgokról akarnak. Ők röhögni akarnak, kicsit ki akarják fújni a gőzt, és közben, hogyha én be tudok egy-két olyan gondolatot, félmondatot, egy-egy olyan dupla fenekű poént, vagy gegget tolni, amik ilyen összekacsintósak, meg értik, hogy igazából mit szeretnék vele mondani. Én nagyon szeretem az ilyen típusú gegeket, akkor én nagyon elégedett vagyok, meg nagyon örülök, de együtt nem működik az egész. Tehát, hogy tudod, ez a...
Jó műfaj sajátossága, igen, van, tehát nyilván nem. De mik lennének azok, mondtad, hogy számodra fontos dolgok? Azt már említetted, hogy például a történelem, akár a várak, neked a várakhoz eleve volt egy kötődésed már a műsor előtt is.
Igen, egyértelműen. Hát nekem ez egy ilyen sok évtizedes hobbim gyakorlatilag. Aha. Tehát, hogy nagyon régóta járom így mondjuk a Kárpát, a jelenlegi Magyarországon belül található várakat, váromokat, de itt is ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például ott vannak azok a gyönyörű verszi várak, amiket Első Edvárd angol király építetett. Ezek nagyon-nagyon szépek ám, és nagyon szépek vannak Ausztriában, és Németországban, és Franciaországban, és Spanyolországban. Nagyon. Csak semmi közöm nincsen hozzájuk. Nincsen, a kulturális gyökerek hiányoznak. Uh-huh. Tehát, hogy amikor én egy térdigérő romhoz oda megyek, és tudom, hogy ott előttem magyarok éltek, haltak, adott esetben azért, hogy ez az ország fennmaradjon, mert ne legyenek illúzióink, azok a várak, vagy azoknak a váraknak, meg ezeknek a toprongyos, rosszul fizetett, alultáplált, sokszor éhező, sokszor a saját véreiket kirabló, mert hogy kénytelenek voltak. Végvári vitézeknek köszönhetjük azt alapvetően, hogy mi még itt vagyunk. Tehát, hogy ne legyenek illúzióink, és Európa is nagyon sokat köszönhet neki. És nekem, amikor ez az érzés bennem van, és oda megyek ezekhez a helyekhez, hiába érnek térdig ezek a romok, és hiába nincsenek 30 méter magas tornyok, várfalak, és nem lobognak a tetejükön hatalmas árpádsávos zászlók, stb. Nekem azok a térdig érő romok sokkal többet jelentenek, mint a világ összes pincétől padlásig épp várai akárhol a világban. Mm. Mert ezek a várok, ezek a mi váraink.
Van ennek, te nem vagy egy különösebben spirituális beállítottságú?
Ne, a szónak abban az értelmében nem, ahogy most használják ezt a dolgot, de beszélgetünk ugye Musashiról. Igen. Egy picit ugye erről a japán kardforgató mesterről, tehát hogy ott nagyon sok olyan spirituális gondolat van úgy, hogy közben nem füstölőzöl, nem hogy veted a keresztet, vagy hányod a keresztet, vagy nem forgatsz imamalmokat, tehát hogy nem a tárgyaktól válik valami spirituális. Én azt gondolom, hanem alapvetően attól, hogy elhiszed azt, hogy a tárgyakon túl is van valami, illetve hogy a tárgyakból adott esetben, nem csak a tárgyakból, hanem mondjuk adott esetben mindenből, ami körülötted van, áradhat valamilyen negatív vagy pozitív kisugárzás, valamilyen olyan energia, amit vagy jóra vagy rosszra használhatsz. Mindennek van valamilyen üzenete feléd, és hogyha ezt az üzenetet te veszed, meg ezeket a hangokat hallod, akkor te tulajdonképpen egy spirituális ember vagy. Mert csak mindenki valahogy szeret így felcímkézni a dolgokat. Tudod?
Nem, én pont a te gondolatiságodra vagyok kíváncsi ezekkel a... Én nem akartam kimondani, hogy energiák, csak amikor ott vagy egy helyszínen, egy térdig érő romban, és azt mondod, hogy neked ott attól tényleg összefacsarodik a szíved, mert annyira megérint a történelemnek a súlya, ami ott rád, igen, nehezedik, és én ezt hívnám annak az energiának, ami ott összesűrűsödik a saját történelmi során.
Igen, akkor tulajdonképpen egy spirituális ember vagyok, ha úgy veszük, mert én nagyon komolyan megélem azokat a pillanatokat, nagyon szeretem, amit sokszor elhangzott talán a várfoglalók forgatás alatt mindenképpen, aztán nem tudom, hogy ebből mennyit vágtak be, mert valószínűleg a vágunk már mondjuk 10-szer, mert nem akart ugyanezt a gondolatot bevágni tőlem, de én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én szeretem például megsimogatni a várfalakat, szeretek hozzáérni a falazáshoz, szeretek a habarcshoz hozzáérni, szeretek, és általában a várak esetében is mindig a legalsó rétegek, amik nagyon fontosak számomra, és nem csak azért, mert elérem őket, hanem azért is, mert az az alap, azzal kezdődött minden. És amikor megérintem ezeket a köveket, akkor kicsit olyan, mintha kezet fognék azzal a mesterrel, az ismeretlen mesterrel, aki annak idén letette, és abban a pillanatban azt gondolom, hogy egy kicsit így előhívtam őt a múltból. Mm. Tehát ott van mellettem. Ott van mellettem, és tovább él abban a pillanatban, amit én ott megélek. És ebbe nagyon komolyan gondolom, hogy mindenki addig él, amíg az emlékezete él. És onnantól kezdve, tehát hogy gyakorlatilag mindenki itt van velünk, és mindenki szolgál példával. Nagyon jó példáim vannak erre, amiket részben ugye a várfoglalóknak köszönhetek, hogy nem változnak a dolgok. Ezek, gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek az emberek ugyanazokat az érzéseket élték meg, ugyanazokon a nehézségeken mentek keresztül, ugyanazok volt az örömüknek az oka, ugyanaz volt a bánatuknak az oka. Ez lehetett egy szerelmi csalódás is, vagy az országuk elvesztése is. Az ügyük elbukása adott esetben, vagy pedig az, hogy kajáltak egy jót, és hogy úgy ették a velő spiritust, ahogy ők akarták, nem pedig ahogy a pincér jelezte nekik, hogy szerintük hogy kellene, és hogyha ő lilahagymát akar tenni hozzá, akkor lilahagymát evett. És tehát ugye ezek az örömök, meg bánatok, ezek mind ugyanazok voltak. Mondok erre egy nagyon jó példát, hogy Sárospataki várban forgattunk, és ez egyébként nagyon kedves igazgatónő jelezte, hogy azért itt vannak, mi mindig kíváncsiak vagyunk az ilyen kuriózumokra, amik nincsenek kint a tárlókban, amiket nem nagyon láthatnak az átlagos múzeumlátogatók, amiket nem tesznek ki valamilyen okból kifolyólag. És itt az egyik olyan emlék, így a múltból, a 19. századból, gyakorlatilag egy ilyen fa járólap, hát parkettának nem nevezném, de gyakorlatilag egy ilyen fa járólap volt, illetve néhány ilyen járólap, ami megmaradt a legutóbbi felújításkor, ezeket eltávolították, és üzenetet találtak a másik oldalán. És ez ugye mindig egy nagyon izgalmas dolog, mert amikor megtalálod például, hogy tudom én egy templomnak a tornyában azt a kis időkapszulát, amit több száz évvel ezelőtt ott valaki, az építők, vagy azok a mecénások, akik finanszírozták az egészet, ott hagytak maguk után, akkor tényleg meg így, mintha tényleg kiszabadulna egy szellem a palacból, így hirtelen így.
Egyiptomi piramisokban is találnak ilyen kis üzenetecskéket.
Igen.
Megmunkásoktól.
És amikor elolvastuk ezt az üzenetet, akkor így rájöttünk, hogy valójában nem változott semmi, mert hogy a burkolók még mindig ugyanolyan primitívek tudnak lenni, mint amilyenek primitívek most is tudnak lenni.
Szexuális tartalom?
Hát gyakorlatilag az történt, hogy először is felsorolta azoknak az embereknek a nevét az illető, akikkel együtt dolgoztak, és hogy 25 krajcári rakták le egyébként ezeket a falapokat, és hogy saját kosztunk kellett lenniük, mert külön kosztot ezért a munkáért nem kaptak, és szerintük nagyon jó munkát végeztek, úgyhogy ha valaki esetleg később felszedné ezeket a lapokat, az szodjon szét, és nyalja ki nekik.
Óriási.
És ez megvan, ez egy 1837-es hideg burkolónak az üzenete a mai kor embere számára.
Óriási.
Ha felszeded,
akkor csezd meg.
Így van. És hogy benyalhatsz.
Igen.
És
mi lett vele?
Ezek ez szépen el vannak rá. Igen, csak nyilván nem rakhatják ki.
Persze.
Nyilván nem rakhatják ki. De egyébként ott vannak de például Zrínyi Ilonának az intelmei a Regéci várban, ahol az egyik pont arról szól, hogy nem tudom, hogy mennyire férnek bele ezek, de ez maga a történelem, hogy Zrínyi Ilona jelezte a vár férfinipe számára, hogy nem annyira örülnek, hogyha mindenféle fostos kurvákat beengednek a várba. De ez Zrínyi Ilona, második Rákóczi Ferenc édesanyja, az egyik legjelentősebb, legnagyobb jelentőségű magyar női történelmi személy. Hát ha ezt egyszer ő mondta, akkor ez történelem. Akkor ne csak azt lássuk magunk előtt, hogy Munkács várának falán áll és dacol a császári túlerővel, hanem hát na.
Hát igen, mondjuk szavak változnak, tehát a jelentés tartalma.
Hát itt a Sárospataki hideg burkolók esetében én nem gondolom, nem, hogy sok változás van, és látod, 1837 óta eltelt egy kis idő, de gyakorlatilag csak annyi változott, hogy most nem annyira fura ruhákban járnak, mint annak idején, és hogy nem 25 krajcár, hanem mit tudom, 25 euró.
Nem változik valóban semmi több ezer év óta, de hát az embert mi az, ami mozgatja az, hogy tudjon enni, oda tudjon valakihez bújni, és ne fázzon. Tehát,
igen.
Hogy nagyjából...
Igen. És hogy időnként azért a történelem próbák elé állít minket. Időnként szint kell vallanunk, időnként be kell bizonyítanunk azt, hogy nem csak a szavak szintjén jelent nekünk a hazaszeretet valamit. Ezek valamikor kényszer szülte helyzetek, valamikor pedig igazából elébe mész a dolgoknak, nem várjál tőled senkit, de mégis megteszed, mert úgy érzed, hogy kötelességed. Itt van benne. Az ag bárdot, azt előhívták. Gyakorlatilag előráncigált. Nem feltétlenül lépett volna ő elő, őt felszólították arra, hogy tegye a dolgát. Azért van ott, hogy szépen a kobzán játszom valami kis dallamot, és dicséri, akire nem volt hajlandó rá. De a harmadikat nem kérte senki, hogy menjen oda. Ő azt mondta, hogy úgy gondolt, hogy neki kötelessége, hogyha az az idős ember, meg az a fiatal is a mágiára ment azért, mert vállalta a saját érzését, a saját gondolatait, és nem volt hajlandó becsicskulni, akkor neki kötelessége oda menni, és ott lenni. És szerintem egyébként a történelem az tele van ilyen személyekkel. Tehát, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik kénytelen, kelletlen, tehát, hogy mit tudom, egy várva be vagy zárva, és akkor körbevesz, hogy 25-30 ezeres túlerő, és tudod, hogy egyébként már elfogyott a vized, elfogyott az ételed, elfogyott a lőporod meg a golyód, nincs, és tudod, hogy egyébként 10-ből 9 alkalommal a magukat megadó és békésen elvonulni vágyó a várvédőket általában felkoncolják, akkor most igazából van más választásod? Nem. De van olyan is, amikor azt mondod, hogy menjünk elébe a dolgoknak, akkor nézzük meg. Petőfi is ilyen volt valahol, hogy ott volt egyébként kartforgatásra, harcra, virtusra, igazából alkalmatlan emberke. Igen, hogy csoda, hogy...
Igen, de hát ő akkor is nagy hadvezér akart lenni.
Igen, nagy hadvezér akart lenni, de neki nem is ebben volt az ereje, de mégis oda ment. Mégis oda ment, miközben valószínűleg rengeteg olyan harcedzett, kemény, vagy talán polgárőr, huszár, akárki volt, aki meg nem ment oda, aki meg megfutott, aki meg azt mondta, hogy gyerekek, nekem állik volt a háborúban, akkor inkább megadom magam. De ez az emberke oda ment, és akkor a kis gyönge testével ott dacolt. Hát aztán lehet azt mondani, hogy egy lúzer volt, mert hogy oda ment és meghalt, és bem figyelmeztette, hogy inkább maradjon hátul a szekereknél, mert akkor ott nagy baj nem lehet, de ő kereste a bajt.
Hát igen.
De kereste a bajt, és ezáltal vált legendává. Igen. Tehát, hogy ki akar úgy megöregedni egyébként? A legtöbb, marha érdekes, mert ugye tudjuk, hogy Első Edvárdnak nem csak a versziekkel, hanem skótokkal is volt azért afférja, és hát ugye a skótoknál ott volt ugye a rettenthetetlen William Wallace, akinél szintén ugyanez volt a szituáció, hogy így nem tehette meg azt, hogy elárulja azokat, akik hisznek benne, és mártír halált halt ezért. Hogyha ő kompromisszumot kötött volna, akkor úgy vonult volna be a történelembe, mint egy áruló. És amikor például egy beszédet tartott, nyilván ez a beszéd nem feltétlenül kellett, hogy így történjen, ahogy mondjuk a Mel Gibson féle Rettenthetetlenben, de ott is, hogy nem tudom pontosan idézni, nem tudok semmit pontosan idézni, hogy általában, még saját magamat se, hogy amikor elmondja azoknak az embereknek, hogy amikor majd öregek lesztek, és majd megkérdezik tőled a fiad, az unokát, hogy te mit csináltál, hogy mit tettél a szabadságunkért, te hol voltál akkor nehogy azt mondd már, hogy te sarkon fordultál és hazakullogtál. Nem. Te ott voltál azokkal a bátrakkal együtt, akiknek egy része ott maradt, holtan, te pedig hazamentél, és lehet, hogy levágták a kezedet, levágták a lábadat, felgyújtották a házadat, leölték az állataidat, és megerőszakolták a feleségedet, simán benne volt akkor ez a pakliban. Te ott voltál, megtetted, amit meg kellett tenned. Uh-huh. A hazádat.
Erre utaltam egyébként most csak, hogy ide visszatérek, hogy nyomot hagy, ahogy te is mondod, hogy az ember, amikor megkérdezik tőle az unokák, hogy te mit tettél, akkor azt tudja mondani, hogy igen.
Igen. Én, ahogyha tőlem megkérdezik majd az unokáim, valószínűleg egyébként nem lesznek, hogy mit tettem, akkor majd azt fogom mondani, hogy azt tettem, hogy a nálam fontosabb és tehetségesebb embereknek az emlékét ápoltam. És egy picit segítettem benne, hogy még tovább éljenek. Mert ha az emlékezetük tovább él, akkor ők maguk is tovább élnek. Hát, továbbadtam a fáklyát, maximum ennyi. Illetve hát az én esetemben a családi gyufát.
Miért mondod, hogy nem lesznek unokáid?
Hát, mert más tervei vannak a lányomnak.
Á, Értem.
Úgyhogy igen, de amúgy lehet, hogy majd...
Hogy a csodában?
Majd még éppen sikerült, talán még ez is előfordul, de szóval, hogy... Ja, és ezt most így kiszólok egy picit a kedves hallgatóknak, hogy aki mondjuk hallgatja a reggeli rádióműsorunkat, az mondjuk már ismereti ezt a fajta stílust, csak ott nem kapok ekkora lehetőséget, mert nálam sokkal komolyabb egók vannak bent a műsorban, de én tényleg úgy beszélek sokszor, mint egy könyv, amit kínfelejtettek a teraszon, hogy időnként belefúj a szél, és akkor laposz két-három oldalt, úgyhogy ha esetleg nem lehet követni a gondolatmenetemet, akkor elnézést.
Ugye eddig lehet, de egyébként rám is jellemző olyannyira, hogy vissza fogok most kanyarodni. Vissza, tehát a szél megfordul, tehát azon sincs semmi baj, hogy megérinted a várfalakat, ott tartottuk, és eszembe jutott erről két dolog, az egyik az, hogy sokat mondják, hogy érdemes a nagy hegyeket is megölelni. Tudod, amiknek ilyen nagyon sziklás fala van, és már tényleg nem csak az emberiség, de az egész föld keletkezését meg tudod érezni. És nem csak a végvár vitézeknek a jelenlétét, hanem az, hogy basszus.
Hogy ott voltak.
Igen.
Ott voltak. Nekem vannak ilyen nagy kedvenceim, és nem csak a hegyek esetében, mert ráadásul ugye a hegyeknél tudjuk, hogy mindig a hegyek mindig a legnagyobbakat akarják megérinteni, tudod. És ez nem csak a hegyeknél van így, ez sajnos nekem ez egy elég komoly trauma, így a visszagondolva a tinédzser éveimre, mert mindig a nagyobbakat akarták megérinteni a lányok is, és én meg kénytelen voltam beérni az alkalomszerű élményekkel, és hálás köszönet még egyszer a jobb kezemnek. Tehát, hogy így, hogy ez nem csak a hegyeknél van így, tehát a hegyeknél is mindig a legnagyobbat akarod, pedig a legkisebb ponton van, hogy ott volt.
Persze.
Tudod, ott volt. És van egy nagyon, nagyon jó példa erre, hogy amikor Sopronban szoktam járni, akkor én nálam ilyen kihagyhatatlan helyszín a tűztorony. Uh-huh. És mert hogy a soproni tűztoronynak ha lemész a legalsó szintjére, akkor ott van a Borostyán út. És ha lemész a Borostyán úthoz, akkor te ellátogatsz az ókorba. Tehát, hogy ebben az a durva, hogy az út, ugye ez volt az eredeti járószint, és hogy az ókori Rómának, vagy a Pannonia provinciának egy nagyon fontos kereskedelmi és katonai útvonal, vagy hadi útvonal volt az. Lemész, és ott van az út. És nem csak úgy, hogy ilyen töredékesen, meg esetleg így tudod jelezve, meg kiegészítgetve, itt-ott csinosítgatva, meg pótolgatva, nem. Ott van az út. Lemész, és sétálhatsz azon az úton, járhatsz azon az úton, amin annak idején a légiók masíroztak, meneteltek. Uh-huh. És len vagy, és ott vannak azok az irtózatosan nagy kövek, amik annak idején a városnak az első építőkövei voltak. És aztán, amikor ugye jött a névvándorlásokkora, meg jöttünk mi honfoglalók, akkor szépen ezekre a kövekre építkeztünk mi is. Vagy nézd meg, ott van a Székesfehérvár bazilikánál, ugyanez történt egyébként jellemző módon, hogy azt sajnos ugye szintén az is elpusztult, pedig ugye ez egy gyakorlatilag, hát lehet mondani mindenféle túlzás nélkül, hogy ez egy szakrális helyszín, nem csak a vallási vonatkozásainál fogva, hanem azért is, mert ugye 300 éven keresztül a magyar királyokat oda temették, sajnos elpusztult, és a csontok nagy része még ott van ugye abban az osszáriumban, de egyelőre még nem sikerült senkinek szétválogatnia, mert erre valahogy még nem volt elég pénz, de hajrá, srácok, és reméljük, hogy legközelebb tovább juttok. Szóval, hogy lemész oda az alapokhoz, és látod, hogy szarkofágok vannak beépítve. Római kori szarkofágok az alapokba, hogy a mi keresztény kultúránk az ő maradványaikra, az ő emlékeikre, az ő kultúrájukra épült. És gyakorlatilag minden így épül egymásra. De amikor elmész egy ilyen helyre, nem csak arra gondolsz, hogy én akkor most ezzel, mint tudom, én Szent Istvánnak állítok emléket. Nem. Azzal a találkozással te az előttünk itt élő népeknek is emléket állítasz, és valahogy egy kicsit az ő emléküket és az ő kultúrájukat is egy picit így tovább élteted. És ezek nagyon-nagyon szép dolgok. Tényleg olyan találkozások, amiket nem szabad kihagyni, és valahogy egy kicsit, hogy amikor lecsendesíted egy kicsit így a tudatodat, meg a gondolataidat, és így kicsit így elhesegeted azt, hogy mit tudom én, érted, megy a vonat, kezdődik a nem tudom mi, a Volt Fesztivál, hogy hívják, a csaj még nem hívott vissza, a feleséged viszont már igen, stb. Akkor itt tudod így hogyha ha egy kicsit így ki tudod takarítani, hogy az elmédből a sok zavaró gondolatot, és ebbe belegondolsz, akkor elkezd libabőrös lenni a hátad. Uh-huh. Vagy akarod.
Érdekes, hogy mondtad, ez az egymásra épülnek a dolgok. Pont a kettes számú gondolatom a várfalak megérintésével kapcsolatban az volt, amikor olyat látok, hogy elkezdik felépíteni a régi falakat most. Tehát, hogy hozzáépítenek betonból, téglából, nem igen. Tudom, hogy valahogy rekonstruálják, hogy ez hogy nézhetett ki. Ehhez neked mi a viszonyod? Én nem szerettem. Megmondom őszintén, hogy engem zavarnak ott az új kövek a régieken rajta, vagy akár azt kitakarva, vagy akár azt felhasználva. Ott nálam már elveszített valamit.
Ez most a legveszélyesebb, a legnyüzsgőbb és a leginkább fortyogó, ez egy képzavar mondjuk, de most már kimondom, fortyogó darásfészek. Igen. Igen, egyértelműen.
Akkor tehát, ez a téma,
ez még a várbarátokat is, és nem csak a várbarátokat, hanem magát a szakmát is, a régész, archeológus, művészettörténész, történész szakmát is megosztja, mert mindenkinek megvannak a saját elképzelése, hogy kellene. Uh-huh. Mi az a miért? Hozzá kell nyúlni egyáltalán? Ki kell egészíteni? Az állagmegóvás az egy dolog.
Az nyilvánvaló. Konzerválni
kell, persze. Vagy pedig visszatemetni, mert ez is egyébként egy megoldás. Tehát, hogy a modern régészetben van egy olyan elgondolás, és egy olyan csapásirány, hogy valamit feltárunk, és hogyha a jelenlegi kor régészeti eszközével mi nem tudunk elég információt nyerni belőle, akkor visszatemetjük. És azt mondjuk, hogy akkor tessék, itt van, majd jön utánunk egy következő generáció, vagy egy azt követő, uh-huh. És akkor az akkori tudással majd, mert ugyanis a régész az rombol, az pusztít gyakorlatilag azzal, hogy feltár valamit, mert ő azt a pillanatot így igyekszik így megfejteni, konzerválni, de hogyha úgy nyúl hozzá, az már még egyszer nem állítható vissza. Ott, ha az ő figyelmét elkerüli valami, akkor az végérvényesen el is veszik. Na és a lényeg, hogy nagyon komoly indulatok vannak a téma kapcsán, és nagyon sokan sokféleképpen állnak ez a dologhoz. Valaki azt mondja, hogy valamilyen szintig lehet, én is egyébként közéjük tartozom, tehát hogy én azt gondolom, hogy van egy szint, ameddig hozzá szabad nyúlni, és adott esetben szükséges is. Én azt gondolom, hogy akkor, mert ugyanis ezeknek a váraknak a történelem, ez folyamatos pusztulás, építés, kiegészítés, stb. Az, hogy új életet visznek ezek közé a falak közé, az szerintem semmi gond nincsen. De hogyha nincsenek írásos emlékek, hogyha nincsenek leírások, hogyha nincsenek olyan várleltárok adott esetben, amikből feketén-fehéren kiderül az, hogy ott mi volt, hogy milyen magas volt, hány ablak volt rajta, és hogy nézett az ki, akkor nem kéne. Nem kéne. Régi építészek elvetélt, vagy soha meg nem valósult elképzeléseit, meg ugye nem feltétlenül kellene megcsinálni, főleg, hogyha, de úgyis tudod, hogy miről beszélek, tehát hogyha mondjuk nem látom értelmét annak, hogy adott esetben egy utolsó szegig, utolsó kőig elpusztult épületet az alapjaitól a tetejéig újra felépítsék, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy nézett ki. Ez az épület már nem az az épület lesz. Az az épület, hiába van bármivel burkolva, az csak egy beton épület, aminek már nincsen köze, semmi köze nincsen az eredetihez, még ha úgy is néz ki,
hát
akkor
pont az
sem.
A lélek nincs így benne, amiről
beszéltünk. Így van. Most a Michael Jackson és Michael Jackson viasz figurája a Madame Tussauds féle panoptikonban, bár most nem tudom, hogy egyébként, hogy érdemi elismerése mellett ő most így benn van, vagy nincs benn, vagy kikerült, vagy nem került, de hogy egy viaszfigura nem azonos azzal, akit bármennyire is hiteles, akiről mintázták. És én azt gondolom, hogy nincs sok értelme nagyon ezeket az épületeket újra felépíteni, mert már nem azt fogják jelenteni. Ez ott is tetten érhető például a műsorunkban, hogy mi igyekszünk például nem nagyon jól sikerült replikákat kézbe fogni, vagy olyan szabját, olyan kardot, olyan pajzsot, olyan rákfarkas sisakot megnézni, megfogni, felpróbálni adott esetben, ami olyan, mint az eredet, nem. mi az eredetit szeretnénk, hogy szépen felhúzni a két kis cérnakesztyűt, kinyitni azt a tárlót, kivenni belőle, és mert akkor ott van a kezedben a múlt. Az tényleg ott volt, az tényleg valaki forgatta. Az egyik ilyen pillanata a forgatásainknak például az volt, amikor a Szerencsi Várnak a múzeumában kiszúrtam a markolata alapján egy saskát. A saska az a kozákoknak, mondjuk így, hogy a kozákok szabjája, és akkor tudni fogják, gyakorlatilag egy kozák kard. És nagyon jellegzetes markolata van, és ahogy nézegetünk ott a tárolók közébe, és úgy kiszúrtam, hogy, mert tényleg ezt észre lehet venni. És akkor felvettem a saskát, kérdeztem, hogy kihúzhatom, meg kihúztam a pengét, akkor derült ki, hogy ez nem egy díszelgő fegyver, mert az éle az úgy volt csorbulva, rengeteg olyan sérülés volt a pengén, amikor két kar találkozik egymással. És amikor tudod, ezzel így tisztába vagy, mert nagyon szépek ezek a díszfegyverek is, nagyon sokat lehet, soha semmire nem használták őket, ceremóniákon, stb. Esetleg ilyen szakrális céllal, ilyen, de ez, az a fegyver, ami ott volt a kezembe, ez egy igazi fegyver volt.
Harcban volt.
És amikor és lehet, hogy nyilván értéktelenebb, egy tucat fegyver, nincsen benne semmi, de hogyha ha a világ legszebb díszfegyvere is mindenféle smaragdokkal, gyémántokkal, zafirokkal, jáspisokkal díszítve, sem ér annyit, mint egy kiegyenesített kasza, amiről tudod, hogy dózsa parasztjai forgatták.
Na jól van, adjunk keretes szerkezetet a beszélgetésünknek, térjünk vissza Arany János és a Velszibárdokhoz, mégpedig csak azért, hogy tisztába tegyünk.
Ez vágva lesz ez a műsor?
Tessék?
Ez vágva lesz ez a műsor, ugye?
Hát itt a Rádió Cafén vágott verzió lesz. Aha. A YouTube-on és a Spotify-on például ez a beszélgetés is benne.
Részvétem.
Miért? Aki eljutott ideig?
Nem tudom, igen. Nekem azért vannak ilyen értelemben, mondjuk én nem tudom sokszor megítélni azt, hogy sok vagyok, vagy kevés. Általában soknak szoktak mondani, úgyhogy de remélem, hogy az élvezhető lesz
YouTube, neki. A YouTube-os nézőimnek megvan meg a Spotify-osoknak az a nagy előnyük a rádiósokkal szemben, hogy itt bele tudnak tekerni.
Ja, hát
a rádióban meg hát lemegy, hát ott nem, azt kénytelenek végighallgatni, de azt meg szoktam vágni. Szóval, de nem vagy sok, általában egyébként ilyen egy órákat szoktam direkt, mert az szerintem egy nézhető időtartam.
És épp most akartam mondani, hogy szalad az idő.
Hogy szalad az idő? Nem, annyit szeretem volna még a végén így a Velszibárdok keletkezésével kapcsolatban egy-két tényt elmondani, hogy ugye azt tanították, vagy hát az van a köztudatban, hogy ugye Ferenc József megérkezik a 48-as szabadságharc után először Magyarországra, és kényszerítik, már ilyet is hallottam, a magyar írókat, költőket, hogy dicsőítsék az ő látogatását. És Arany János ezt dúzogva és teljes lánglélekkel visszautasítja, hogy már pedig ő ezt nem, és cserébe viszont megírja ugye a Velszibárdokat, ami egyértelműen Ferenc József és a Magyarország viszonyát hivatott ilyen díszcsomagolásban, vagy ilyen burokban bemutatni. Na most az a helyzet, hogy ugye 57-ben volt itt Ferenc József, de már harmadszor. Tehát, hogy ő már járt itt párszor. Ez az egyik kis félreértés. Ez nyilván egy nagyobb országjárás volt. Itt párját Sziszit is magával hozta, és ezért ez egy díszesebb, pompásabb ide látogatás volt.
A magyarok királynéje.
Így van. Aminek keretében egyébként Nagykőrösön is megálltak a vonattal, ahol ugye Arany János tanított, és kirendelték a tanári kar, tehát Arany János is kénytelen volt ugye részt venni ezen az ünnepségen. Na most valóban őt kérték fel a dicsőítő vers megírására, egész pontosan Nádaskai Lajos, a Budapesti Hírlapnak a főszerkesztője, busás vagyont ajánlott föl egy ilyenért, és megvan a levelezésük, Arany János tényleg beteg volt, tehát nem duzzogva és lánglélekkel utasította, hiszen tényleg beteg volt, sőt jelezte is, hogy sajnálja, hogy nem tudja megírni, megírni ezt a verset. Még egy slusz poén, hogy egyébként megírták a verset, nem fog eszembe jutni most, hogy ki írta meg, de Petőfinek egy nagyon jó barátja.
Aha.
Akit aztán csúnyán meg is vertek a Pilvax mögött, aha, már így idézőjelben, mert Petőfi legjobb barátjaként miért dicsőíti, viszont tényleg kapott
ezt érte. Ezt nem tudom, ennek utána fogok olvasni, ezt megkeresem. Hát nyilván megvan ez a vers. Érdekes lenne.
Igen, lehet, hogy elhozhattam volna. A lényeg az, hogy a pénz az tényleg egy magas összeg volt, és mondom, Arany János még jelezte is, hogy irigyli ezt a sok pénzt attól, aki végül ezt megírta. Tehát, hogy igazából azért ez tompítja ezt a dolgot, másrészt meg valóban 57-ben kezdte akár ezt elírni, amikor itt volt Ferenc József, de 63-ban adta ki, tehát ott azért eltelt egy 6 év a nagy válaszcsapással, amit ugye, ahogy az elején beszéltünk is, ráadásul egy kicsit elmismásolt, hogy ezt most ő csinálta, vagy pedig valami kis régi óangol ballada, vagy hogy titulálta.
Igen, hát ez ténylegesen a hitelességnek a kérdése. Én például ezt nagyon fontosnak tartom, tehát hogy nem feltétlenül örülök neki, amikor ezek a tények így kiderülnek, mert nyilván az embernek van egy elképzelése, beleéli magát, nyilván nagyon respektálja, nagyon tiszteli azért a költőt, amit állítólag tett, és hát itt van maga a mű, ami viszont ebben az esetben gyakorlatilag, tehát hogyha ha csak a művet nézem, akkor az szerintem, ha annak szánta volna, vagy annak szánta, amit mi erről most gondolunk, akkor ez egy tökéletes mű.
Annak szánta, tehát szerintem ezt nem lehet megkérdőjelezni. De mellé még vannak életrajzi.
Igen, amik egy kicsit így finomítják, igen, az összképet. Vagy.
Na, jó, ennyit szerettem volna még így a végére, hogy nehogy kimaradjon még az összképből hozzátenni. Jani, nagyon szépen köszönöm,
nagyon szívesen, hogy
itt jártál.
Még egy fél mondat tényleg csak, de tényleg csak fél mondat, igen, ezzel kapcsolatban, hogy amit a 19. századi burkolókkal kapcsolatban mondtam, hogy gyakorlatilag vannak dolgok, amik nem változnak semmit. Én azt gondolom, hogy ezeket a kicsit poros, kicsit elcsépelt, kicsit közhelyes műveket mégis érdemes annak ellenére, hogy azt gondoljuk, hogy már mindent tudunk róluk, időről elővenni őket, elolvasgatni őket, és mondjuk annak a kornak a fényében, annak a gazdasági, politikai, társadalmi helyzetnek, amiben vagyunk, fényében újra olvasni. Mert én azt gondolom, hogy ezek újra és újra bebizonyítják ezek a művek azt, hogy egyáltalán nem járt felettük el az idő, hogy még mindig vannak benne aktuális gondolatok, és vannak bennük olyan érzések, amikkel lehet, és szerintem kell is azonosulni. És szerintem a Velszibárdok is egy ilyen mű.
Egyetértek. Köszönöm, hogy elmondtad. És köszönöm, hogy még egyszer, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Köszönöm a kedves nézőknek, hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Minden péntek este 9 és 10 óra között, tehát vágott verzióban a Rádiókafén, 10-től pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on vagyok követhető. Keressétek Hozz egy verset, keressétek, hogy Költöm Ata. Köszönöm még egyszer, sziasztok!